Ösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma kezdődik a Sixtus kápolnában a konklávé, hogy megválassza Krisztus földi helytartóját, Péter apostol utódát, a 267. pápát. A konklávé óráiban, napjaiban az egyház és a világ tekintete Rómára figyel, és egy kéményre, mely mindegyikénél híresebb. Az ebből felszálló fekete vagy fehér füst ad a külvilág számára először hírt a pápa választás eredményéről. A pápa választó bíborosok szerda délután 4:30-kor vonulnak be a Sixtus kápolnába, ezért az első füst este 7 óra előtt nem száll fel, közölte a szentszéki szóvivő Matteo Bruni. Csütörtök délelőtt két szavazási kört tartanak, ha már az elsőn sikerül megválasztani az új egyházfőt, akkor a fehér füst 10:30 körül emelkedhet fel. Ha a szavazás eredménytelen, akkor újabb voksolást tartanak, és azt követően dél körül várható a füstcsík. Csütörtök délután 17:30-kor szavaznak, valamint este 7 óra körül. A reményről nyilatkozott Erdő Péter bíboros a konklávé előtt a Vatikánban tartózkodó Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájának és a Magyar Kurír csapatának. Elmondta, a szívemben valahol egy bizonyosság van, most érzem a legjobban az előkészítő beszélgetések során, hogy sokan akarják, kérik a bíborosok közül is, hogy a Szentlélek működjön rajtuk keresztül is. Van az emberekben egyfajta hívő nyitottság, ez azt jelenti, hogy a Szentlélek működését megérezzük a Sixtus kápolnában is. Hozzátette, Ferenc pápa adta ki a Szent Év jelszavát, a remény zarándokai. Erről is beszélgettünk sokat, remény. Mi egy remény nélküli világnak hirdetjük a reményt. Miért van ez a világ remény nélkül? Azért, mert pogány. Aki viszont reménykedik a szó Krisztusi értelmében, az tudja, hogy a föltámadás nem csak Jézusnak az egyedi esete, hanem az embereket is a föltámadásra és örök életre hívja. Ezt kell nekünk a mai embereknek meghirdetni, mint reménységet, fogalmazott Erdő Péter bíboros prímás. A bíborosok a konklávi előtti 12. és egyben utolsó általános ülése tegnap a megszokott rendszerint imával kezdődött. 173 bíboros volt jelen, köztük 130 választó. 26 felszólalás volt a legkülönbözőbb témákról. A fő témák között volt annak tudatosítása, hogy a Ferenc pápa által szorgalmazott reformok közül sok van, amelyet tovább kell vinni. A visszaélések elleni küzdelem, a gazdasági átláthatóság, a kúria átszervezése, a szinodalitás, a béke iránti elkötelezettség és a teremtett világ védelme. Milyen érezhető az egyház sokak által osztott elkötelezettsége ezeken a területeken? A beszélgetés központi témája a kommunió, a közösség volt, amelyet, mint az új pápa alapvető hivatását jelöltek meg. Egy olyan pápa képét vázolták fel, aki pásztor, az emberiesség mestere, aki képes magára venni az egyház, mint irgalmas szamaritánus arcát, aki közel áll az emberiség szükségleteihez és sebeihez. A háborúk, az erőszak és az erős polarizáció által jellemzett időkben erősen érezhető az igény egy olyan lelki vezető iránt, aki irgalmasságot, szinodalitást és reményt nyújt. A katolikus egyház bíborosai a konklávi előtti napon, május 6-án közleményt adtak ki, amelyben tartós fegyverszünetre és a béke útjának keresésére hívnak ott, ahol konfliktusok zajlanak. Mi a Szent Római Egyház bíborosai, akik a konklávé kezdete előtt az általános üléseken összegyűlünk, sajnálattal látjuk, hogy nem történt előrelépés a béke folyamatok előmozdításában, Ukrajnában, a Közel-Keleten és a világ számos más részén, sőt fokozódtak a támadások, különösen a polgári lakosság ellen. Szívből jövő felhívást intézünk minden érintett félhez, hogy mielőbb érjék el a tartós tűzszünetet és tárgyaljanak, előfeltételek és további késedelem nélkül az érintett népek és az egész világ által oly régóta vágyott békéről. Arra hívunk minden hívő embert, hogy még erőteljesebben könyörögjenek az Úrhoz az igazságos és tartós békéért. Végül az időjárásról. Főként a Nyugat-Dunántúlon és a Tiszától keletre szakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre kisüt majd a nap. Másod nagy részt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Időszakos esőzápor főként az ország északi felén és középső tájain, több helyen is előfordulhat. Ismét nagy területen lehetnek élénk, északkeleten olykor erős széllökések. A hőmérséklet napközben 11 és 16, késő este 8 és 14 fok között alakul. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87, 26, kötőjel 2, kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai műsorunk az otthon ízei hallgatóit, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. Első ránézésre nem is gondolnánk, hogy egy csirke mennyi lehetőséget rejt. A csirkét felhasználhatjuk levesek készítéséhez, salátákhoz, adhatjuk főételként sütve, párolva, rántva, ragúnak elkészítve, vagy éppen csőben sült formában, különféle alapanyagokkal gazdagítva. A csirkében az a nagyszerű, hogy egyben is tökéletesen felhasználható, de ha alkatrészeire szedjük, még több lehetőséggel szembesülünk. Így van ez a csirke mellhúsának az elkészítésénél is. Sülye Károlyné Klárika erre mond ma néhány receptet és praktikát.
A leves, amit választottam, az a tárkonyos csirkeragú leves lesz. Hát a tárkony már szépen zöldül a kertembe, és nagyon régóta használják ezt a fűszernövényt, a szakácskönyvekbe fellelhető, a szakácsok kedvence volt, és az aromás fűszernövény főleg a francia konyha remekeinek kölcsönöz egyedülálló zamatot. Sok szósz és fűszerkeverék alapanyaga is a tárkony, de az erdélyi konyha is nagyon szívesen használja a tárkonyt, és Magyarországon is, hál' Istennek, már egyre gyakrabban lehet találkozni ezzel, nem csak a bárány húsoknál, hanem másoknál is, mert a bárányhoz különösen nagyon illik a tárkony, de jó még a csirkéhez, a tojásos ételekhez, a halhoz, a májhoz, a spárgához, sőt a sült kacsához is ezek ízesítésére használják. A tárkony ecetben nagyon sokáig megőrzi az aromáját, és hát fagyasztva is tárolhatjuk télire, ha már sok van. A levelek nagyon sok A-vitamint tartalmaznak, kálciumot, vasat, és niacint is tartalmaznak a levelek, tehát érdemes fogyasztani, bár egy-egy ételhez nem kell túlzottan sok, tehát ezzel azért nem pótolhatjuk a vas szükségletünket és egyebeket.
Igen, igen, aromás az íze miatt nem
igen,
jó
tehát
sokat
egy
tenni.
Szállal már nagyon finom leves lehet készíteni. Hát ennek a tárkonyos ragulevesnek a hozzávalói, körülbelül 40 dek a csirkemell, vagy egy csirkének az aprólékából is lehet, akkor mindenféle levesz, zöldség, sárgarépa, zöldség, zeller, karalábi, szükséges hozzá legalább 20 dek a gomba, egy csésze zöld borsó, ami lehet mirelit is, de már hamarosan majd jön a friss, tehetünk bele egy zöld paprikát, egy paradicsomot, zöld fűszerként akkor jön a egy szál tárkony, egy szál estjánlevél, és már ha lesz zellerlevél, vagy zöldséglevél, azokat is, de akkor kössük össze ezt megmosás után alaposan egy ilyen cérnával, és úgy tegyük a levesbe, és szükséges még hozzá egy fél liter főzőtejszín, ez 10%-os, egy fél citromleve, só és fehérbors. Mindenütt a fehérborsot fogom említeni, a csirkemellhez az illik legjobban, és az aromája is egy kicsit más, mint a fekete borsnak, és hát ha tésztát teszünk bele, tehetünk nem sokat, ha beletesszük a levesbe, akkor egy 5 dekányi csiga tésztát javaslok, vagy készíthetünk vajas galuskát, de külön is főzhetjük a tésztát, különösen akkor, ha úgy készítjük a levest, hogy még másnapra is legyen belőle. Az elkészítése pedig a következő. A csirke mellett megmossuk, szűrőn lecsepegtetjük a vizet róla, apró kockákra 1,5-2 centisre fölvágjuk, zsiradékon, ha a csirke hájas volt, akkor előbb ezt kisütjük és azon megsütjük, lángelosztót alkalmazunk, hogy nehogy oda süljön, megpirítjuk, körülbelül 10 percig, ekkor hozzáadjuk a megtisztított levezöldségeket, amelyeket karikára vagy kockára felvágunk, majd hozzáadjuk a szintén felvágott gombát, a zöld borsót, és még együtt is pároljuk. Szórunk rá egy kevés fehér borsot, és megsózzuk. Ezt felöntjük 1,5 liter forró vízzel, és hozzáadjuk a zöld paprikát és a paradicsomot. Amikor már majdnem puha az egész, akkor beletesszük a zöld fűszereket. Ha többet teszünk bele, akkor azt már említettem, hogy kössük össze. Mielőtt hozzáöntjük a tejszínt, kiemeljük belőle már akkor a megfőtt zöld fűszereket, a paprikát, paradicsomot, és levesszük a tűzről a fazekat, belecsurgatjuk a tejszínt, a főzőt tejszínt a levesbe. A csigatésztát vagy vajasgaluskát is, hogyha belefőzzük, akkor már azután, hogy hozzátettük a tejszínt, akkor hozzárakhatjuk azt is, és addig főzzük, amíg a tészta nem főtt meg. Hát ez a leves 18 évvel ezelőtt, ezzel fogadtuk a vendégeket a keresztfiam esküvőjén. Mindenkinek nagyon ízlett, és hát főleg a szuhakálói vendégeknek ez egy nagyon újszerű volt akkor, nem ismerték még ezt. Akkor csirkemellből készítettük, most hétvégén vasárnap csirke aprólékból készítettem el ezt a levest.
És hát az éttermek étlapjain is már most jó néhány éve találkozhatunk ezzel a levessel, de ebben a formában elkészíthetjük otthon is magunknak.
Igen, és nem csak csirkemellből lehet, hanem sertéshúsból is. Ezzel a módszerrel felkockázunk, készíthetünk egy tárkonyos ragú levest, vagy bárányhúsból, vagy nyúlból, ahhoz is nagyon illik. Azt hiszem, már nyúlból készítettem valamikor ilyet. A következő recept is egy kis nosztalgiát hozott bennem elő, az 20 évvel ezelőtt főztünk. Az Attila fiam esküvőjén ez bővítette a menüsort, hogy legyen csirke, és tehát a pörkölt mellé egyszerre volt föltálalva, mert nem mindenki szerette mondjuk a marha pörköltet, de akkor legyen könnyebb is, és a következő recept pedig így szól, mazsolás csirkemell. Ehhez kell 2 egész csirkemell, nyilván csak egy család részére mondom most, ez körülbelül 60 deka, egy 5 dekányi mazsola, egy fél citromleve, 2 deci tejföl. Ehhez javasolnám a 25%-os jó tejfölt, az mondjuk 25 dekásban van, csak egy áruházba kapható legalábbis itt Török-Szent Miklóson. hogy ne legyen savanyú ez a tejföl, az lényeges, de tejszínnel is megoldhatjuk, hogyha nem ragaszkodunk a tejfölhöz. 3 evőkanál olaj vagy csirkezsiradék, 1 evőkanál finom liszt, ízlés szerint só és törött fehérbors, amit már említettem, ehhez kell egy csipetnyi porcukor is, és a díszítéséhez pedig 1 citrom és marinált paradicsom paprika vagy kaliforniai paprika kell. A melleket kicsontozzuk, úgy, hogy egyenként tömör hús darab maradjon, vagyis összesen 4 darab, a mellebőrét lehúzzuk és eltávolítjuk, ha olyan levest főzünk, akár bele is tehetjük, ha már meg van tisztítva. A felforrósított zsíradékon a húsdarabok mindkét oldalát átpirítjuk, majd megsózzuk és megborsozzuk. Fél pohárnyi vizet öntünk alá, és fedő alatt puhára pároljuk. Fél időbe beleszórjuk a megmosott és leszározott mazsolát. Ha a hús puha, kiszedjük a serpenyéből és félretesszük. A visszamaradt pecsenye levet összekeverjük a citromlével, közben a tejfölt simára keverjük fél deci vízzel és a liszttel, ezután behavarjuk vele a forrásba levő levet. Kevergetve jól kiforraljuk, és csipetnyi cukorral ízesítjük, sűrűre főzzük. A húsdarabokat a mártásba visszahelyezzük, és egyszer összeforraljuk. Citromkarikákkal, mazsolaszemekkel és marinált paradicsom paprikával díszítve tálalhatjuk, párolt rizst adhatunk hozzá, de illik hozzá a szalmaburgonya, de még a vajas galuska vagy a nokedli, ez is jól megy hozzá, ez egy szaftos hús lesz, és éppen most jutott így eszembe, hogy nem csak mazsolás csirke mellett szoktam készíteni, hanem ananászos csirke mellett is, ami majdnem hasonló az elkészítése. Annyiba változik, hogy ott kisebb darabokra vágom a csirke mellett, és megforgatom lisztbe, és úgy sütöm át mindkét oldalát. És kiszedem belőle, akkor visszahelyezem a megsült csirke darabokat, és ráteszek egy konzerv ananászt, meg a levét is, és ezzel együtt főzöm, és amikor már majdnem kész, akkor tejszínnel sűrítem be. Ehhez is ugyanazok a köretek illenek, amit már az imént is elmondtam. Nagyon finom, ezt gyakrabban készítek, mazsolás csirke mellett, megmondom őszintén, már elég régen készítettem, de így, hogy most előkerült ez a recept, amelyet hamarosan fogok biztosan ilyet készíteni. Tehát ezek ilyen jó kis zaftos, melegen tálalható csirke falatok.
És akkor az ananászosnál már plusz cukrot se kell hozzáraknunk, hiszen az a lé, amiben van, az már eleve cukros.
Így van, az úgy attól egy kicsit olyan édeskés lesz, és tényleg nagyon finom, és el is párolok főzés közben a leve. Hát egy kicsit szoktam belőle hagyni, hogy nehogy túl híg legyen, és ha szükséges, akkor még hozzáöntöm. De egyébként nagyon szeretem meginni is az ananász levet, mert elég sok lébe van az ananász eltéve. Ez lehet akár darabolt ananász is, vagy kör ananász, azt nyilván föl kell darabolni, hogyha olyat sikerül vennünk.
Félelmet visszahúz. Ez a remegő kisztán, ezer éve keresi a társát, fenegetlen ez a kút. Mi van veled? Mondd el nekem, mi az, amire vágytál? Mi lesz, ha már nem lesz kivárt? Engem sose láttál. Spekulatív ez a szív, ez az érzelem. Visszaszívom a slukkot és elteszem holnapra. Valakinek elteszem. Minden, ami szép és minden, ami nem. Minden, ami a füstbe látszik, most ködösen az én vagyok. Ha akarod, elégetem. Ott állok, hol majd nyílik a menny kapuja. A sírom mellett torgon a fa mellette. Töres szárnyú madár, mely mindig, mindig rád talál. Ott várnak, ahol a gazdagok kérnek a szegényektől békességet. Leszek az a töres szárnyú madár, aki mindig, mindig rád talál.
A csirke mellett sütjük is, ugye nem csak ilyen főzéssel tálaljuk, hanem a hagyományos liszt, tojás, zsemle, morzsa keverékébe megforgatott, rántott csirkemell helyett készíthetünk más bundát is, és ezt is úgy sütjük, mint a rántott csirkét. 2003-ban New Yorkban a kínai büfékben ettem hasonlót, mint ez volt, és hát ehhez viszont a csirke mellett, hát körülbelül fél kilónyi csirke mellett 2-3 centis kockákra vágjuk, nem csíkokra, mint az előbbinél mondtam, és ezt is bepácoljuk 2-3 órán keresztül legalább, amihez teszek fehér borsot, ételízesítőt és kevés olívaolajat, ebben nem teszek mustárt meg ilyesmit, és akkor ebbe 2-3 órán keresztül áll a csirke kocka, és sütés előtt még megszórtam rétes liszttel, hogy jobban tapadjon az elkészített masszára. A massza pedig úgy készül, hogy 3 tojás, 2 evőkanál étkezési keményítő, 3-4 evőkanál rétes liszt, 1 mokkás kanál sütőpor, és körülbelül 1 deci tej, és ezt mindez simára keverjük. És ebbe mártogatjuk a már lisztbe megforgatott csirkekockákat, forró olajba, aranybarnára kisütjük. Nagyon ropogós lesz a bundája, és az is marad. Ebbe az az érdekes, hogy nem puhul meg, mint a párizsiasan készített, ahhoz hasonló párizsiasan készített rántott hús, hanem ez megmarad keményen. És ehhez készítettünk egy méz, ketchup és szezáma keveréket, amit összeforraltam. Marika azt mondta, hogy ő ráöntötte a csirkére, és még a masszát vegyettől a ketchupos öntöttem. Dologtól sem puhult meg. Én nem öntöttem rá, hanem külön tálaltam, és párolt is készítettem hozzá. De ez is jó hidegen is, és melegen is. Nagyon jó szombaton jöttek a lányomék anyák napját köszönteni, mert már most a következő hétvégén nem tudnak jönni, és csak délelőtt szólt, hogy jönnek, akkor gyorsan kivettem egy csirke mellett a fagyasztóból, 2 rendezvényen voltam közben, és mire jöttek, este felére már készen volt. Nem hosszú ideig tart megcsinálni. Tehát vendéglátásnál ez is nagyon kitűnő, mert előre is elkészíthető, ha pedig frissen akarjuk, akkor sem tart olyan sokáig körülbelül. Hát én most majdnem 1 kilónyi csirke mellből, de lett vagy 100 darab. Úgyhogy ez is 2 napi, nem sütöttem mindki egyszerre, hagytam vasárnapra is, és nagyon finom volt úgy is kisütve.
És nagyon jó mind a kettő, hiszen kétféle módon felhasználható főételként is, ha ráöntjük ezeket az önteteket, szószokat, és úgy még tovább sütjük, vagy pedig tényleg ilyen kis vendégváró falatokként, amik most igen népszerűek, egy ilyen street food-szerű megoldásként.
És kis öntetet bármit készíthetünk, tejföllel, tejszínnel, egy fokhagymásat, egy mustárosat, zöld fűszereset, tehát itt már tényleg
sajtokkal játszhatunk.
Igen, tehát nagyon-nagyon sokféle változatot, és nagyon kedvelt. És főleg a fiatalok jobban erőnyben részesítik ma a csirke mellett, úgy tapasztalom, mint mondjuk egy zsírosabb tarját, vagy akár még a karajnál is jobban szeretik a csirke mellből készített dolgokat, de nem olyan egyhangú, mint mindig rántott csirke mellett enni.
És köretként is változatosak lehetünk, hiszen ehhez is a szalma burgonyától a rizsen keresztül, de akár a friss saláta is jól élik bármelyik változatához.
Tehát uborka salátától, vagy vágott, bármilyen vegyes salátával lehet tárolni. Na most a csirke mellnek még további hideg változatai vannak. A sajtos csirkemell őzgerinc formába sütve, ezt például a szuhakálói és sógornőmtől Rozikától vettem át ezt a receptet, ő készítette először, és azóta több, főleg ez is ilyen nagy családi ünnepekre nagyon jó, mert előre elkészíthető, ez hidegen, akár egy nagyobb ünnepre is, amikor különböző salátákat készítünk hozzá. Hát ehhez a hozzávalók egy közepes csirkemell, ami hát olyan 50-60 dekányi, egy csomag szeletelt vékony szalonna, 20 deka reszelt rapista sajt, 3 darab tojás, 3 evőkanál liszt, 3 evőkanál tejföl, só, fehér bors és elég sok apróra vágott zöld petrezselyem szükséges hozzá. Én mikor legutóbb készítettem, nem volt már zöld petrezselyem a fagyasztóba sem, és medvehagymát tettem hozzá, apróra összevágott medvehagymát, hát mondom, hogy ezzel sem volt rossz.
Különösen jó íze lehetett.
Az elkészítését pedig úgy kell, hogy az őzgerinc formát kibélelünk egy alufóliával, úgy, hogy ez kilógjon a formából, majd ezzel ugye be kell takarni. Erre helyezzük a békönszalonna szeleteket, ami szintén kiír a formából, azt majd később ráhajtjuk, ezt előre elkészítjük. Itt is a csirke mellett kis kockákra váljuk, de apróbb kockákra, akár mint a levesbe mondtam, vagy pedig ennél a sültnél az előbb, ez olyan 1-1,5 centisek legyenek. A tojást, a tejfölt, a lisztet és a reszelt sajtnak a felét megsózom, borsozom, és hozzáadom. A lisztet simára keverjük, és az apróra vágott petrezselyem zöldet hozzákeverjük. Ebbe beleforgatjuk a csirkemellkockákat, és beleöntjük az előkészített őzgerinc formába, a tetejét megszórjuk a reszelt sajt maradékával, és ráhajtjuk először a békönszalonnát, majd az alufóliát. Egy tepsibe vizet teszünk, és vele helyezzük az őzgerinc formát, és 200 fokos előmelegített sütőbe sütjük, körülbelül 45 percig. Most ugyanez húsétel, de itt is alkalmazzuk a tűpróbát, hogy ez a massza, amit beleöntöttünk, átsülte, tehát megnézzük, és akkor a tetejéről lehajtjuk a fóliát, és pirosra sütjük a tetejét, és akkor már a víz is elpárolgott, meg már nem folyik ki belőle. Ezt én azért szoktam, mert nem mindegyik őzgerinc forma 100%-osan jól zár, és volt már olyan, hogy a zsiradék kisült a sütőbe, és az kellemetlen szagot ad utána, meg takaríthatjuk a sütőt, tehát azért inkább egy tepsit szoktam ilyenkor alkalmazni, amiben teszek egy kevés vizet, hogy ne. Nem azért teszem a vizet, hogy abba főjön, hanem hogy ne süljön le, ne a tepsire süljön annyira rá. És akkor, amikor kihűlt, tálcára borítjuk és eltávolítjuk róla a fóliát, ezt felszeleteljük, és rézsutasan helyezzük kínáló tára, ezt is zöldségekkel díszíthetjük, hát éppen amilyen idény zöldség van, de ha nem szeleteljük fel először, csak úgy tesszük tára, akkor akár kidíszíthetjük piros arannyal, majonézzel, különböző ilyen kis rózsákat tehetünk rá, tehát ezt is nagyon gusztusosan lehet tálalni. Nagyon szeretik a családunkba ezt is, én meg szeretem is készíteni, mert egyrészt nagyon kiadós. Sőt, ez a mennyiség nem is fér el mindig egy őzgerinc formába, akkor van egy kerek kis jénai, azt egy picikét, ha már, mert a békönszalonna elfogy hozzá, és ha nincs több békönszalonnám, otthon volt már úgy, hogy picit kizsíroztam a jénait, abba öntöttem, és együtt megsült a kettő, mert úgy belefért a sütőbe.
És akkor a finom csirkemellből készült leves és különböző főételek után beszéljünk egy gyógynövényről, hiszen gyógyhatása is van ennek a növénynek. Már több helyen látni, hogy virágzik a bodza. Mit kell tudnunk erről a növényről, és hogyan hasznosíthatjuk?
Nekem is van a kertben két bodza bokrom. Az egyik büdös bodza, az nem arra való, hogy ebből bármit készítsünk, a másik az, hál' Istennek, az abból készíthető valami. Többször is gyűjthetünk a bodzából, most, amikor virágzik, a virágját gyűjtsük be, ezt megszáríthatjuk tejának. Én azt javaslom, hogy szűrőtálon mossuk át, mert azért könnyen vannak benne bogarak. Mossuk át, hagyjuk megszáradni, és utána tegyük olyan helyre, nem tűző napra, hanem száraz helyre, ahol megszárad a bodza. Nyilván naponta vagy két naponta érdemes megforgatni, nehogy bepenészedjen, és amikor már kellően száraz, akkor rakjuk dobozokba, de tehetjük textilzsákba is a bodzát, és télen megfázásos időszakban nagyon kellemes aromájú teát kapunk belőle, és nem kell a boltba vásárolni. Ha nem is túl sokat, de valamennyit érdemes begyűjteni, mert ugye ez minden szezonban megtehető. A másik pedig egy nagyon finom bodzaszörp készíthető belőle. Van olyan, ami gyors fogyasztású, és van, ami pedig elállós. Én most az elállós bodzaszörp receptet mondom el. Ehhez nagyon sok cukor kell, de érdemes rááldozni. 20 nagyobb virág kell hozzá, vagy hogyha nem olyan túl nagy tányérja van a virágnak, akkor kisebből többet tegyünk. 4 kiló cukor kell, 6 liter víz, 5 darab citrom, 10 deka citromsav, és 1 kanál nátriumbenzonát. Most ez egy nagyon sok mennyiségnek hat, de ezt csak most lehet készíteni. Tehát felezni is lehet a mennyiséget. Az 5 liter vizet felforraljuk 3,5 kg cukorral, 1,5 kg cukrot karamellizálunk. Karamellizálni úgy kell, hogy egy kis vizet öntsünk a lábosba, utána tegyük bele a cukrot, és ezt is lángelosztóval alacsony tűzön, hogy nehogy gyorsan megkapja, mert ha sötétre, akkor keserű lesz és használhatatlan. Tehát, hogy egy olyan jó kis, hát nem is tudom, karamellhez tudom csak hasonlítani, igen, a színét olyan legyen.
Ilyen szép aranyszíne legyen a cukornak.
Igen, és ha kész, kicsit hűl, ráöntünk 1 liter vizet, tehát ezzel is még felforraljuk. Nem rögtön, egy kicsit hagyjuk, hogy hűljön, mert ha úgy öntjük rá, akkor serceg az egész, és nagyon
szét utána fog csapódni a
konyhában. Igen, és utána a kettőt összeforraljuk, a 3,5 kg cukrot az 5 liter vízzel, és akkor ide jön a 6. liter víz, amikor karamellizáltuk, és amikor kihűl, beletesszük a karikára vágott citromot, a citromsavat, a nátriumbenzonátot, ezeket érdemes együtt elkeverni, és a bodzavirágot. Ezt 4-5 napig érleljük, közbe kavargatjuk naponta többször is, és ha kész, akkor leszűrjük, üvegekbe rakjuk. Hűtőszekrénybe nekem még egy hónappal ezelőtt vettem ki, egy fél üveggel még volt a hűtőszekrénybe. Na, nem egész télen ezt ittuk, azért azt elmondanám, de én nagyon szeretem a bodzaszörpöt, és jó hatással van az emésztésre is, nekem mindig segített ebbe a dologba is, és a gyerekek is szeretik.
És ha elkészítettük ezt a tartós bodzaszörpöt, hogyan tárolhatjuk? Említette Klári néni, hogy akár műanyag üvegekben, de gondolom üvegben is hosszan eltartható, de milyen körülmények kellenek neki?
Hát a hűtőszekrény, ehhez csak azt tudom, bár a nátriumbenzonától én ott tároltam, az az igazság, még úgy nem próbáltam ki, hogy külön a spájzból legyen, mert hát mondjuk a nátriumbenzonát ezt tartósítaná elvileg, hogy nem forr fel. Hát próbáljuk ki úgy is, most én is kipróbálom. Jó kérdés volt, Évike, úgyhogy ez most inspirál engem is arra, hogy próbáljak ki egy-két üveggel, még ha esetleg nem sikerül is, de ha sikerül, akkor jövőre már elmondható, hogy érdemes úgy is eltenni.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a bodzaszörp elkészítéséről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. A 12. általános kongregáció a leendő pápától elvárt tulajdonságokra összpontosított. Konklávé. A választó bíborosok megérkeztek, készen áll a szállás és a biztonsági feltételek. A Szent Márta ház várja a bíborosokat, Vérte Sajai László atya jegyzete. Amíg élek, remélek. Szakrális kiállítás Rómában a Magnifikát leánykar magasztos énekével. A 12. általános kongregáció a leendő pápától elvárt tulajdonságokra összpontosított. Május 6-án kedden délelőtt a konklávé kezdete előtti napon 173 bíboros, köztük 130 választó bíboros vett részt a 12. általános kongregáción, hangsúlyozta Matteo Bruni, a Szentszék sajtóirodájának igazgatója az újságíróknak. Megjegyezte, hogy mint mindig a kongregáció délelőtt 9 órakor egy rövid imával kezdődött. 26 hozzászólás hangzott el a témák széles skálájában. A megbeszélésen például Ferenc pápa továbbviendő reformjaira összpontosítottak, a visszaélésekkel kapcsolatos jogszabályokra, a gazdasági kérdésekre, a római kúriára, a szinodalitásra, a békéért végzett tevékenységre és a teremtett világ iránti törődésre. A szeretett közösség témáját is hangsúlyozták, amikor arra hívtak, hogy az új pápa legyen pontifex, hidak építője, pásztor, az emberség mestere és a szamaritánus egyházarca. A háború, az erőszak és a mély polarizáció idején szükség van az irgalmasság, a szinodalitás és a remény pápájára. Beszéltek továbbá a kánonjogról és a pápa hatalmáról, a megosztottságról és a bíborosok szerepéről az egyházban. Krisztus király ünnepének és a szegények világnapjának egymáshoz való közelségéről, amelyeket együtt kellene figyelembe venni, valamint szóltak arról, hogy szükség van a bíborosi kollégium tagjainak megbeszéléseire a konzisztóriumok alkalmával. További témák között szerepelt a keresztény beavatás és képzés, mint missziós cselekedet, a hit vértanúi tanúságtételének emlékezete a konfliktuszónákban, és ahol a vallásszabadság korlátozott, valamint a klímaváltozás sürgető kérdése. Szó esett a húsvét dátumáról, a níceai zsinatról és az ökumenikus párbeszédről is. Matteo Bruni szentszéki szóvivő azt is elmondta, hogy Ferenc pápa halászgyűrűjét érvénytelenítették, és hogy felhívást intéztek a különböző konfliktusokban érintett felekhez az állandó tűzszünet és tárgyalások érdekében, amelyben igazságos és tartós békét szorgalmaztak. A kongregációs ülés 12:30-kor ért véget. Matteo Bruni megerősítette, hogy további általános kongregációs ülést nem terveznek. A Szentszék sajtóirodájának igazgatója a menetrenddel kapcsolatos konkrét részleteket is ismertette. Szerdán délelőtt tartják a Missa pro Eligendo Pontifice, a római pápa megválasztásáért felajánlott szentmisét. Majd miután a bíborosok magukra öltötték liturgikus ruháikat, délután 3:45-kor a Szent Márta házból átszállítják őket az apostoli palotába, hogy bevonuljanak a konklávéra. Csütörtök reggel 7:45-kor indulnak a bíborosok a Szent Márta házból az apostoli palotába, majd 8:15-kor szentmisét mutatnak be, és elimádkozzák a zsolozsma reggeli imádságát, a laudest a pál kápolnában. Ezt követően 9:15-kor megtartják a délelőtti imaórát, a terciát a Sixtus kápolnában, majd megkezdődik a szavazás. A szentszéki szóvivő hangsúlyozta, hogy a füst megjelenésének lehetséges időpontja nagyjából délelőtt 10:30 után lehet, ha fehér füst lenne, majd 12:00 után. Ezt követően a pápa választó bíborosok 12:30-kor visszatérnek ebédelni a Szent Márta házba. Délután 3:45-kor ismét visszatérnek az apostoli palotába, és 5:30-kor folytatják a szavazást a Sixtus kápolnában. A délutáni szavazások kapcsán Matteo Bruni megjegyezte, hogy a füst 5:30 után jelenhet meg, ha fehér füst lenne, egyébként pedig este 7:00 körül. A szavazások befejeztével vesperást tartanak a Sixtus kápolnában, majd 7:30-kor visszatérnek a Szent Márta házba.
Konklávé. A választóbíborosok mind megérkeztek, készen áll a szállás és a biztonsági feltételek. Hétfőn megtartották a 10. és 11. kongregációs ülést. A Szent Márta házban kisorsolták a bíborosok szobáit. A világ minden tájáról érkező összesen 133 pápa választó bíboros mind Rómában van. A hétfői kongregációs ülésen 26 hozzászólás hangzott el, olyan témákat érintve, amelyek központi szerepet töltenek be a mai egyház életében és küldetésében. Kitértek a kánonjog és a Vatikán városi állam szerepére, hangsúlyozták az egyház missziós természetét. Egy olyan egyház, amelynek nem szabad magába zárkóznia, hanem minden embert Isten misztériumának élő megtapasztalásához kell vezetnie. Rávilágítottak a Caritas alapvető küldetésére is, amely nem csak a szegények megsegítésére, hanem megvédésére is hivatott, így téve tanúságot az evangélium igazságosságáról. Az egyik bíborosi hozzászólásban megemlítették a nagyszámú újságíró jelenlétét ezekben a napokban, ami azt jelzi, hogy az evangélium a mai világban is megőrzi teljes jelentőségét. Ez a jelenlét egyben felelősséget is jelent. Néhányan felidézték Ferenc pápa megindító imádságát 2020-ban a COVID-járvány alatt, a Stáció Orbiszt a kihalt Szent Péter téren, mely a félelem idején ajtót nyitott a reményre. Beszéltek a következő pápa személyiségéről is, milyen legyen. Fontos a jelenlét, a közelség, az, hogy képes legyen hidakat építeni, illetve vezetni, elősegíteni a közösséghez való hozzáférést, egy irányt vesztett, a világrend válságától sújtott emberiség számára. Pásztor, aki közel áll az emberek valós életéhez. Számos kihívás is előtérbe került, a hit átadása, a teremtett világ védelme, a háború és a világ széttöredezettsége. Komoly aggodalmukat fejezték ki az egyházon belüli megosztottság miatt. Szóba kerültek a hivatások, a család és a gyermekek oktatásáért való felelősség is. A zsinati szövegek közül a Dei Verbum kezdetű dogmatikus konstitúciót idézték, mint táplálékot Isten népe számára. Végül kiemelték, hogy az eukarisztiában jelenlévő Krisztus ünneplése mellett soha nem szabad megfeledkezni a szegényekben jelenlévő Krisztus szentségéről. Azért, hogy lehetővé tegyék valamennyi bíborosnak, hogy elmondja gondolatait, hétfőn délután újabb kongregációs ülést tartottak. Ezen 20-an szólaltak föl, jobbára az ázsiai és afrikai régiót képviselő bíborosok. Lelkipásztori és egyházi témákat elemeztek, kiemelten az egyházon és a társadalmon belüli etnikai nacionalizmus kérdését. A migrációról szólva kiemelték, hogy a migránsok ajándékot jelentenek az egyháznak, ugyanakkor hangsúlyozták, mennyire sürgető lelkipásztori kísérésük és hitük támogatása a mobilitás és a változás közepette. Több felszólalásban szóltak a folyamatban lévő háborúkról és a konfliktusos területekről származó bíborosok személyes tanúságot is tettek az ottani helyzetről. A szinodalitás témája is több ízben elhangzott, mely konkrétan kifejezi a közösség ekleziológiáját. A közösségben ugyanis mindenki arra hivatott, hogy együtt vegyen részt a szinodális folyamatban, egymást meghallgatva, a megkülönböztetést gyakorolva. A megválasztandó új pápát valamennyi bíborosnak kötelessége és felelőssége támogatni. Péter utóda legyen igazi pásztor, olyan vezető, aki tudja, hogyan lépjen túl a katolikus egyház határain, előmozdítva a párbeszédet és a kapcsolatépítést a más vallású és kultúrájú országokkal, népekkel. Végezetül figyelmeztettek arra a kihívásra is, amelyet a szekták terjedése jelent a világ egyes részein. Matteo Bruni, a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója az újságírókat arról tájékoztatta, hogy május 3-án szombaton délután a Camerlengo kisorsolta a szobákat. A pápa választó bíborosokat a Szent Márta házban, illetve a szomszédos régi Szent Márta házban szállásolják el, melyek egymás mellett álló épületek. Hamarosan befejezik a Sixtus kápolna, valamint a Szent Márta ház és a régi épület előkészítését. Kedd reggeltől a szavazó bíborosok beköltözhetnek a számukra kijelölt szálláshelyre. A Sixtus kápolna biztosítását a vatikáni csendőrség végzi. Hétfőn délután az apostoli palota első lodzsájának pálkápolnájában letették hivatali esküjüket a konklávé hivatalnokai és tisztviselői, egyháziak és világiak egyaránt. Megerősítették a biztonsági intézkedéseket azon az útvonalon, amelyet a bíborosok a szálláshelyükről, a Szent Márta házból a Sixtus kápolna felé megtesznek. Szabadon mozoghatnak, mehetnek gyalog vagy kis busszal. Az út, ami nagyjából 1 kilométer a belső folyosókat is hozzászámítva, le lesz zárva, de a többi vatikáni hivatalba be lehet jutni. A bíborosok számára nem tiltott, hogy beszéljenek útközben. Maga Ferenc pápa mesélte már pápasága kezdető óta azt, hogy Ravasi bíborossal beszélgetett, és ezért késve ért a Sixtus kápolnába. Az újságírók sok kérdést föltettek a kápolna kéményéből felszálló füstre vonatkozóan, mely fekete a sikertelen, fehér a sikeres pápa választás esetén. Minden nap kétszer száll föl a füst, magyarázta Matteo Bruni. Az első dél körül, a második este felé. Az időpont nincs meghatározva, nagyjából 12-12.30, illetve 19-19.30 körül várható. Ezúttal figyelembe kell venni azt is, hogy többen vannak a választó bíborosok. Bármikor is száll föl a fehér füst, azt jelenti, hogy a konklávé megválasztotta az új pápát.
A Szent Márta ház várja a bíborosokat, Vértes Aljai László atya jegyzete.
A vatikáni magyar kápolnában mondott ma reggeli, május 6-i szentmise után a sekrestéből hazafelé menet kikukkantottam a Szent Márta ház elé, és ott üresen találtam a nagy teret. A Szent II. János Pál pápa építette vendégház pedig leengedett redőny ablakokkal jelezte, hogy minden szoba készen áll a szavazó bíborosok fogadására. Szabály szerint ugyanis mától kell elfoglalniuk a számukra kisorsolt szobákat legkésőbb szerda reggelig, ahol aztán a konklávé megkezdésétől térerőmentesen, informatikai eszközök használata nélkül készülődhetnek és maradhatnak az új pápa megválasztására. Az igazán fontos térerő azonban maga a Szentlélek Úristen, őt pedig nem lehet sem kényszeríteni, sem befogni, sem pedig elhallgattatni. Azért sem, mert aki tiszta szívből hozzáfordul az imádságában, azonnal is közvetlenül kapcsolatot tud teremteni vele. Ebbe kívülről, imádságainkkal mi is bekapcsolódhatunk. A többi a gondviselés dolga. Telt házas szentmise a magyar kápolnában. Harmai Gábor plébános és Faragó András kápánatyák a Budapest-Pest-Szentlőrinci Mária Szepültelen Szíve főplébániáról és Őri Imre plébániai kormányzó atya a Kispesti Jézus Szíve plébániáról érkeztek a mintegy 50 fős zarándok közösségeikkel a szentmisére. Hozzájuk kapcsolódott a Magnificat leánykor, mely Szebe Lady Valéria vetetésével olyan jubiláló dalt énekelt, ami nem csak az egész altemplomot töltötte be, hanem még a sírjában nyugvó Szent Péter apostol szívét is megdobogtatta. Ima, mint Szent József boldog avatásáért. A Szent Mise végén megemlékeztünk az 50 éve, 1975. május 6-án Bécsben elhunyt magyar herceg prímásról, és egy szívvel lélekkel kértük a Jóistent, hogy a magyarok nagyasszonya közben járására is őt mi hamarabb a boldogok közt tisztelhessük.
Páter Vértes Aljai László jegyzetét hallották.
Amíg élek, remélek. Szakrális kiállítás Rómában a Magnificat leánykor magasztos énekével. Miközben Róma a pápaválasztás lázában ég, a Római Magyar Akadémián május 5-én hétfőn este szakrális kiállítással és koncerttel várta vendégeit, hogy bekapcsolódjon a reménység jubileumát ünneplő örökváros programjaiba. Ezzel a gondolattal nyitotta meg Lantos Krisztina, a Római Kollégium Hungaricum igazgatója az estet, amelynek rendhagyó módon ezúttal is a Falconieri palota impozáns dísz lépcsőháza adott otthont. Történt mindez a Magnificat leánykor térbeli, mint egy 3D-s megszólaltatására. A Szebellédi Valéria vezette kórus pedig nevéhez méltón magasztalta az urat. Belépőként szolgált ehhez Kodály esti dala, majd modern spirituálé mellett tüzes magyar népdal is megszólalt. A Dum Spiro Spero, amíg élek, remélek, motto aktualitását hangsúlyozta a köszöntőjében Habsburg lotaringiai Edward, szentceki magyar nagykövet. A reménység az ember alapvető dimenziója, ami nélkül nincs igazi élet. Éppen erről szól, és ezt ünnepli a mostani római szentév, hiszen a Rómába indult zarándokokat a célba érkezés reménysége éltette földi és mennyei értelemben is. A kiállítás megnyitó beszédét Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke tartotta. Így szólt. 1925-ben, a 100 évvel ezelőtti szentében magyarok ezrei indultak Rómába. Azért jöttek, hogy a Jóisten begyógyítsa bennük a világháború és a Trianon ütötte sebeket. A Rómába siető zarándokvonatok minden alkalommal megálltak a Piave folyó hídján, erődeink pedig nemzeti szín szalagos koszorúkat dobtak bele a folyóba. A folyóba, amelynek partján korábban sok ezer magyar és olasz katona harcolt és halt meg értelmetlenül. Néhány évvel, a szent év után pedig ismét magyarok jöttek ide Rómába. Ösztöndíjas művészek, Molnár C. Pál, Szőnyi István és társaik, akik több mint százan a római iskola tagjaként máig ható erővel formálták a magyar nemzet telkét, művészeti életét és ízlését. Biztos vagyok abban, hogy akkor mind a hit, mind a művészet erejére szükség volt Magyarország talpra állításához. A Magyar Művészeti Akadémia örömmel és elkötelezetten csatlakozik idén a Szent Év rendezvényeihez, és ezúttal is magyar művészet erejével igyekszik Istenhez emelni a Szent Év zarándokainak lelkét. Ezért a magyar művészek lelki zarándok útjainak gyümölcseiből hoztunk válogatást a Római Magyar Akadémia közönsége számára. Mert ma újra hitre, reményre és szeretetre van szüksége Európának és benne Magyarországnak is. Lelki zarándoklást említettem, mert hiszem, hogy az alkotó művész jogosan éri meg így a lélek és a szellem teremtő útját, szólt köszöntő beszédében Túró Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. A kiállítás képeit a palota első emeleti folyosójának falain állították ki 12 művész alkotásaiból, amelyek valóban szakrális témát mutatnak fel, többnyire kifejezetten a Bibliából merítve. Az alkotók neve sorrendben Aknai János, Barabás Márton, Baksai József, Elekes Károly, Gál József, Haris László, Jovián György, Kárpáti Tamás, Stefanovics Péter, Somogyi Győző, Szúcsik József és Verebes György.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
verse.
József Attila, kopogtatás nélkül. Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám, de gondold jól meg. Szalmazsákomra fektetlek, porral sóhajt az izegő szalma. A kancsóba friss vizet hozok be néked, cipődet mielőtt elmégy letörlöm. Itt nem zavar bennünket senki. Görnyedvén ruhánkat nyugodtan foltozhatod. Nagy csönd, a csönd. Néked is szólok. Ha fáradt vagy, egyetlen székemre leültetlek. Melegben levehetsz nyakkendőt, gallért, ha éhes vagy, tiszta papírt kapsz tányérul, amikor akad más is. Ha nem, akkor hagyj nékem is. Én is örökké éhes vagyok. Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám. De gondold jól meg, bántana, ha azután sokáig elkerülnél.
József Attila Kopogtatás nélkül című versét Fehér István mondta el. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja. 1905. április 11-én született Budapesten, apja szappanfőző munkás, anyja mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta családját. Nagy szegénységben éltek, 1910-ben Attila Öcsödre került nevelőszülőkhöz, 12-ben tért vissza Budapestre. Édesanyját 1919-ben veszítette el. A következő évtől a makói gimnáziumban tanult. Ekkor ismerkedett meg Juhász Gyulával, az ő segítségével és előszavával jelent meg első verses kötete, a Szépség koldusa. 1924-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be, innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult, tagja lett az Anarchista-Kommunista Szövetségnek. 27-ben tért haza Budapestre, 1930-ban belépett a kommunisták magyarországi pártjába. 34 után szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot. A Baumgarten alapítványból 35-ben segít, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötete az 1936-ban megjelent, Nagyon fáj sem hozta meg a várt elismerést. 1937. december 3-án Balatonszárszón hunyt el. 1938-ban posztumusz Baumgarten díjat kapott, 48-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki, 2001-ben posztumusz Magyar Örökség díjban részesült.
A nap imája.
Bátorságos szűz, áraszd belénk a lelki erőt és az Istenbe vetett bizalmat, hogy minden akadályt le tudjunk győzni, mellyel küldetésünk teljesítése közben találkozunk. Taníts minket arra, hogy a világ dolgaival élő keresztény felelősségérzettel bánjunk Isten országa, az új ég és az új föld eljövetelének örvendező reményében. Szűzanya, vezess és támogass bennünket, hogy mint a te fiad egyházának igaz fiai és lányai éljünk, s az igazság és a szeretet emberi civilizációjának megszilárdulásához Isten terve szerint és az ő dicsőségére tudjunk hozzájárulni. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,